Krisztusban, szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek ígéjét, amely által szól hozzánk a mi örökkévaló Istenünk ezen a vasárnap délelőttön, és üzen nekünk azzal az igével, amit írva találunk a 104. Zsoltár első 5 versében. Istennek szent ígéjét a 104. Zsoltárból, az első 5 versből olvasom, kérlek hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. Áldjad én lelkem az Urat! Uram, én Istenem, nagy vagy Te igen, ékességet és fenséget öltöztél magadra, aki körülvette magát világossággal, mint egy öltözettel, és kiterjesztette az egeket, mint egy kárpitot. Aki a vizeken építi fel az ő palotáját, a felhőket rendeli az ő szekerévé, jár a szeleknek szárnyain. Aki szeleket teszi követeivé, a lángoló tüzet szolgáivá. Ő fundálta a földet az ő oszlopain, nem mozdul meg az soha örökké. Eddig az írott ige. Testvéreim, nem tudom, hogy tettétek-e fel magatoknak azt a kérdést, hogy könnyű vagy nehéz az Istenről beszélni. Aki azt gondolja és azt mondja, hogy nehéz, van igazsága annak, mert ahhoz, hogy valami érvényeset mondjon az ember, át kell élni azt. Nem véletlen, hogy régi emberek sokat beszéltek a katonaságról, hiszen életüknek az egyik nagy élménye volt ez. Egy életen át tartó élmény, különösen azok, akik megjárták esetleg a háború poklát is. Mélységekről, fogságról és szabadulásról, és ezt most lelki értelemben, vagy akár a szenvedélyek értelmében is mondom, testvéreim, csak azok tudnak beszélni, akik átélték ezt hitelesen. Nem véletlen, hogy olyan korban élünk, amikor azok a keresztények kapják a nagyon nyilvánosságot, akik valamikor és valahol az életnek a más, teljesen a másik oldalán voltak. Akik drogosok voltak, trógerok voltak, börtönben ültek. És az a csendes élet, amelyik mondjuk gyerekkortól belenő az egyházba, az valahogy nem ilyen látványos. És ezzel nem értékítéletet szeretnék mondani, testvéreim, csupán arról beszélni, hogy mi az, amikor valaki hitelesen tud valamiről beszélni, arról tud beszélni, amit maga is átélt, mélység vagy magasság. És az Istenről? Nehéz annak beszélni, testvéreim, az Istenről, akinek nincsen élő kapcsolata vele. Azt is mondhatnám, hogy azért hallunk olyan keveset ebben a világban az Istenről. Ma ilyen világot élünk, hogy Isten nehéz sokaknak. És róla beszélni még nehezebb. Mert Isten és Istenben, illetve Isten által a Jézus Krisztusban adott szabadítás nem központi kérdése az életnek. Mosolyogva szoktam olvasni, szinte már előre tudom egy-egy nagy ünnepkörben online oldalaknak az egész hír anyagát, úgy telnek el ünnepkörök, hogy mindenről beszélnek, mondjuk karácsonykor csak a karácsonyról, nem? Húsvétkor meg a húsvétról. Nézzétek végig! Mindenről van szó, csak arról, ami éppen a lényege annak az ünnepnek, nincs. Szóval könnyű vagy nehéz beszélni? Testvéreim, nehéz beszélni, hogyha nincs az a késztetés, ahogy mondtam, nincs az a kapcsolat az élő Istennel, amelyik belülről valahogy szítaná azt a tüzet, hogy arról a szeretetről, vagy éppen arról a szabadításról, amit átélt az ember, tudjon másoknak is bizonyságot tenni. De testvéreim, a dolognak a másik oldala, és ez is igazság, az, hogy akinek viszont élő kapcsolata van az Istennel, annak nem nehéz bizonyságot tenni róla. Mert akinek élő kapcsolata van az Istennel, az olyan szemmel jár, hogy mindenben és mindenütt meglátja az Isten jelenlétét. Emlékeztek, épp az ima héten volt szó Pál apostolnak az életéről, életének egy szakaszáról, a hajó útról. De az egész páli élet arról beszél, hogy Pál apostol bárhol volt, mikor kiszállt a hajóból, vagy megállt egy városban, rögtön a Krisztus. Akárhonnan indult el, mikor felállt a filozófusokkal együtt Athénban a kultúrának a pódiumára, az Areopágoszra, egyszer beszélt a filozófiáról, és eljutott Krisztushoz. Neki nem volt nehéz Jézusról beszélni, aki megszabadította őt, aki az életet adta neki, az új életet. De picit visszább lépünk, testvérem, az evangéliumokban olvassuk, hogy a megváltó Jézus Krisztusnak, aki itt járt testben ezen a földön, nem volt nehéz bizonyságot tenni az ő mennyei atyáról, még akkor sem, amikor kísértésként olyan helyzetek elé állították, amelyből látszólag nem lehetett jól kijönni. Csak a legismertebbet vagy a legsarkosabbat idézem fel, több ilyen történet is van az evangéliumokban, amikor elvisznek Jézushoz egy születésétől fogva vak fiatal embert, és azt mondják, hogy most mondd meg Jézus, ez a szülei vétkeztek, vagy ő vétkezett. És mit mond Jézus? Sem ő, sem a szülei. Hanem azért hitetlenek, hogy meglátszódjon ezen az emberen is az Isten dicsősége, és meggyógyítja. Nem volt nehéz beszélni Istenről a megváltó gyermeknek. Az Isten nagyságos dolgai nyilvánossá lettek ezáltal. Testvérek, nem nehéz az Istenről beszélni. Legfennebb olyan szépen, olyan költőien nehéz beszélni, ahogy hallottuk itt a 104. Zsoltárban, és ennek a Zsoltárnak ebben az első 5 versében. Hiszen ez az egész Zsoltár, otthon olvassátok el, egy nagy öröm ének. Egy nagy dicséret az Istenről és az Isten teremtett világáról. És ez a Zsoltáros úgy áll, hogy felnéz az égre, és Istent látja, és szétnéz a földön, és az Istent látja. Nem az életi nyomorúságát, és nem az Isten hiányt, hanem, hogy ott van az Isten, és milyen szépen, milyen gyönyörűen van jelen az Isten a világnak, abban a rendezettségében, vagy éppen a rendezettségnek a hiányában is. Nem keresi a Zsoltáros, hogy hol van Isten, hanem mindenben meglátja. Felnéz az égre, és az azúr kék áttetszőségben úgy látja, hogy az az ókori világképben is benne van, mint az ég tengerét. Ugye erről tapasztalatuk volt, hogy a víz az kék. És mikor felnéztek az égre, és látták, valóban, mint végtelen akváriumot mondanám, alulról, mint óriás akváriumot, úgy látta az ókori ember. És a világosság tündöklésében a mennyi és a föld hatalmas Istenét látta, és nem az életnek vagy a természetnek a törvényszerűségeit. A hagyomány szerint az ókor egyik legnagyobb matematikusa, Archimédész mondotta, mutassatok nekem egy biztos pontot, és kimozdítom sarkaiból a világot. Az ember mindig keresi a bizonyosságot, testvéreim. És nem a filozófiai problémáknak a megoldásáért, hanem a létbiztonságért. Mert akkor van biztonságban a létünk, ha tudjuk, hogy hol vagyunk ebben a világban, ha tudjuk azt, hogy nem ismeretlen erőknek a kiszolgáltatottjai vagyunk. A Zsoltáros felnéz az égre, és körülnéz a földön, és megerősödik benne, hogy az élete a végtelenből ide rakott pontnyi élet, sem a végtelenhez képest, sem pedig a föld egészéhez képest nem szeszélyes erőknek van kiszolgáltatva, hanem az élő Isten jelenlétében van, az ő hatalma alatt. És ennek ismertető jegyei vannak, és ezeket sorolja, ahogy mondtam, olyan költőien, olyan szépen. Ezért az ember, ha nem figyel oda, és nincsen füle rá, akkor az egész fölött úgy átsíklunk. Azt mondja a zsoltáros, hogy igen nagy, fenséges és méltóságos. Ott, ahol vagy az az Isten, aki megjelenik. Ott, ahol Isten van, ott ez a fenség, méltóság, a hatalom jelenik meg. És valószínűleg, hogy ez a zsoltáros látott uralkodókat. Mert így mondják az íráskutatók, Babilóniában született ez a zsoltár. Láttak ott uralkodókat, győzteseket és veszteseket, hiszen a babiloni hódító világbirodalom abból élt, hogy mindig leigázott különböző királyságokat és a legyőzött királyokat odavitték. És ott volt mindig a nagy babiloni király. A maga méltóságában, hatalmában és fenségében. És azt mondja a zsoltáros, hogy micsoda, nem így mondja, de áttételesen ott van benne, micsoda a földi hatalom, ahhoz a hatalomhoz, méltósághoz és fenséghez képest, aki az Isten, akinek így mondja, hogy a köpenye, a palástja az égboltozat és a világosság. Ez az Isten. És ekkora. És ez már egy másik dimenzió. Méretben és megjelenésben is. Hiszen utal óhatatlanul gondolatilag a teremtés kezdetére, amikor Isten megjelent, és Isten megjelenésének az első jele az volt, hogy megjelent vele együtt a világosság, mert Isten elválasztotta a sötétséget a világosságtól. És azzal, hogy megjelent a világosság, megtört a sötétségnek a félelmetessége, és az isteni jelenlét révén az élet helyet kért magának. Érdekes, hogy elmúltak azóta már évmilliók, de valahogy ebben az isteni rendben megőrződött mégis valami, ebből a csodából, amit a zsoltáros észrevesz, és amit a mai ember úgy él, hogy nagyon nehezen, vagy nagyon kevesen vesznek észre. Nem tudom, testvéreim, szoktatok-e éjszaka esetleg álmatlanság, vagy valami miatt kijönni, kimenni az erkélyre, vagy kimenni az udvarra. Én néha kijövök ide az udvarra, és érdekes, hogy éjfél után, pedig városon vagyunk, lehet hallani egy vonatnak a suhogását, egy tehervonatnak a füttyét. Vagy lehet hallani éppen a város peremén lévő valamelyik gyárnak a zaját, amit nappal egyáltalán nem. Mert a nappali zaj az elveszi, ami megerősödik. És mikor jön a hajnal, igaz, hogy most már órával mérjük az időt, és nem a világosságnak az eljövetelével, vagy felragyogásával, de ahogy közeledik a hajnal, úgy indul az élet. Egyre nagyobb lesz a zaj. És egy idő után a csendnek ez a gyönyörűsége megszűnik, mert elindul az élet. Értitek, jön a világosság, és elindul az élet a maga zakatolásával, és rendjével, és ma, amikor ismétlem óra tagolja az időt a mi számunkra, valahol mégis a világnak ez az ősi rendje visszajön, visszaköszön. Mert ahol a világosság, ott indul az élet. Azt mondja a zsoltáros, hogy kifeszítette az Isten, ugye? Ez a világosság olyan, mint az ő nagy palástja. Ez a fenséges. Ez a hatalom. Ehhez képest mik a földi királyok? Aztán tovább megy, és azt mondja, kifeszítette az eget. Így mondja a második versben, és ő alapította, ő fundálta a földet az ő oszlopain. Nem mozdul az meg soha örökké. Ez az ötödik vers. Mit mond? Kifeszítette az eget? És ebben benne van az ókori világkép, ez van a teremtés egyik leírásában is. Az ókori emberek ilyen egymás fölötti, építményben gondolták a világot. És úgy tartották, hogy a vizekben nagy oszlopok tartják a földet. Közte ott a föld. És amit mondtam az ige hirdetés elején, mikor felnézünk, mint óriási akvárium, mondanánk mai fogalmakkal, Isten kifeszítette az eget, amely fölött ott a mennyek tengere. És ez a bizonyosság, hogy a mennyis, erős talapzatonnál, azon a kifeszített valamin, amit Isten kihúzott, és a föld is. Mert a zsoltáros számára ott fent ilyen szépen mondja, hogy ugyanaz az isteni erő és ugyanaz az isteni bizonyosság van a mennyben, mint ami a földön. Hiszen a ma kifeszített ég alatt ott a földi világ, fölötte pedig ott a mennyei világ. De mindkettő az Isten jelenlétében olyan gyönyörűséges és olyan biztos fundamentumon áll. Fent az azurkék tenger, és e fölé építette Isten az ő palotáját, olvassuk a Zsoltárban. A vizekre építette, és mégis erős. És az ő királyi hintója a felhők, a lovak a szeleknek szárnya, követei pedig a szelek és a tűz. A láng. Mi volt ebben? Amit látott, amit tapasztalt az ókori ember, és amit tapasztalunk mi is. A viharban a hatalmas felhő, ahogy nem tudom, láttátok, amikor viharban sodorja így, majdnem a földet éri a felhő, ahogy viszi, és ahogy a villámok kicsapnak. Mert itt vagyunk a magunk modernitásában, technikai vívmányoknak azon a szintjén, amely sohasem volt a történelemben, de ezeket még mindig nem sikerült megzabolázni. Ezek még mindig a legfélelmetesebb erők. Hiszen, ha valami történik, egy természeti katasztrófa ezáltal, akkor az ember nem ura a helyzetnek. Követei a szél és a tűz, a dörgés és a villámlás. Ez az Isten. Ő az Isten. Aki nem embereket, hanem a világ elemeit és annak jelenségeit hívja, hogy tanúi legyenek az ő nagyságának ebben a világban. Nos, testvéreim, tegyük fel a kérdést, vajon ez naív világmagyarázat, amelyet mi a felvilágosultak, a modern emberek csak így lerázunk magunkról, hogy mi már tudjuk, hogy nem így néz ki a világ. Ma is azokat csodája, leírja, és rettegi az ember. Ahogy mondtam, aki ült repülőn, az tudja, hogy mit jelent ez. Nagy csoda technika, egy apró billenés, egy villámcsapás, és oda a technika minden csodája. Ma sem tudunk egyebet, mint leírjuk ezeket a jelenségeket. Senki nem tudja befogni, látjátok, kamerák futnak, ahogy nagy forgószeleket, viharokat, pusztító erejű szeleket leír, lefényképez az ember. És csak csodája, mert az valami több és hatalmasabb az ember lehetőségeinél. A világtörténelemnek az egyik fordulata egy villámcsapáshoz fűződik. Egy szerzetes ment a barátjával egy mezőn, egy délutáni órán hatalmas vihar kerekedett, és lecsapott a mezőre a villám, és a két barát közül az egyiket villámcsapás érte. És attól kezdve az, aki életben maradt, nem a lázadás kérdéseit feszegette, hanem arra kereste a választ, hogy ő miért maradt életben. Jobb volt-e, mint a barátja, aki mellette meghalt. És ezt a kérdést tette fel, vajon hogyan találok? Hogyan találom meg én azt a kegyelmes és irgalmas Istent, aki megtartott engem? Ezt a szerzetes Luther Mártonnak hívták, aki az egyik legnagyobb reformátor. Ez változtatta meg, legalábbis neki döntő élmény volt, erről sokat beszélt. Hogyan találunk mi egy irgalmas Istent Jézus Krisztusban? Nos, testvéreim, tegyük fel azt a kérdést, amivel indítottunk, könnyű vagy nehéz beszélni az Istenről? Aki találkozik és rácsodálkozik, az élő Istennel való találkozásban az ő jelenlétére, hatalmára és erejére, azt tudja, hogy nem nehéz beszélni róla. Imádkozzatok azért, ne azért, hogy ilyen nagy luteri élményetek legyen, hanem azért, hogy legyen valamiképpen találkozásotok az élő Istennel, hogy tudjatok beszélni igazán és hitelesen az ő nagy szeretetéről és jelenlétéről. Nyitott szemet és tiszta szívet kérjetek tőle.